Folytatjuk a beszélgetésünket Pletcher Tamással, az Erste Gáz és Olajipari szakértőjével. Az első blokkot ott hagytuk abba, hogy gyakorlatilag 60 millió ember került karantén alá Kínában a koronavírus járvány eddig még nem látott fertőzés számai miatt. Ez a világ kőolajpiacán egy óriási kiesést okoz. Mekkorát, hogyha így globálisan figyeljük a fogyasztást?
Hát erről pontos számot egyelőre még nem olvastam, de én azt tippelem, hogy körülbelül olyan 1,5 millió hordó per napos kiesést okozhat ez. Ugye Kína a legnagyobb olajimportőr a világon, napi 11 millió hordó kőolajat importál ez az ország. Most valószínűleg ez a kereslet csökkenhetett ezzel a fent említett összeggel. Nyilván egyébként ennek a karanténnak átvitt értelemben is van hatása, hiszen ez nagy mértékben sérülést okozhat a globális beszállítói láncokba, tehát nem csak Kína olajfogyasztása csökkenhet, hanem ezáltal például a szállítási kereslet is csökkenhet, illetve ahova ezek a termékek érkeznek, ezekbe a célországokba is az ipari tevékenység lassulhat.
És amit már felvetettél az első blogban is, hogy meddig tarthat ki Kína a zéró Covid politika mellett, mert azért tényleg az, hogy 2,5 éven keresztül bizonyos időközönként le kell zárni több milliós városokat, nagyon megsínli a helyi gazdaság. Egyébként nagyon megsínli, tehát olyan nagy mértékben lassul a kínai gazdaság, ahogy azt akár ezen lépésektől várhatnánk?
Hát természetesen azért ez komoly gazdasági lassulást okoz. Ugye itt különösen nehézé teszi a szituációt, hogy gyakorlatilag a kormányzó kommunista párt egyszerre szeretné fenntartani a gazdasági aktivitást és a növekedést, miközben meg akar azért az emberek igényeinek is felelni, már pedig a kínaiak 80%-a alapvetően támogatja ezt az zéró Covid stratégiát ezekkel a gazdasági árral, vagy ezzel a gazdasági árral együtt is. Tehát ez egy nagyon nehéz szituáció, és hát azért ne felejtsük el, hogy Kínában nagyon sok olyan tevékenység van, ami veszélyezteti ezt a gazdasági növekedést, elég így csak gondolni például az ingatlan piac túlhitelezésére. Tehát könnyen előfordulhat, hogy a fennálló Covid stratégia ezeket a problémákat felnagyítja.
Beszéljünk arról, hogy az Európai Bizottság, a múlt héten olvashattunk egy stratégiai tervet arra vonatkozóan, hogy 2027-ig teljesen függetleníteni tudják magukat az Európai Uniós tagállamok az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, energiahordozóktól. Hát itt a rádióban is ma egy Hernádi Zsolt interjút hallhattak meg a kedves hallgatók, és abban azért elhangzott, hogy Hernádi szkeptikus ezzel kapcsolatban. Hogy hogyan lehet látni ezt a kérdést? Gondolom, hogy nem minden Európai Uniós tagállam tudná magát függetleníteni, mondjuk akkor 4 éven belül. Például Magyarország nem biztos, de talán mondjuk Franciaország igen.
Tehát egyrészt valóban nagy különbség van az egyes Európai Uniós tagállamok között abban, hogy mennyire tudják függetleníteni magukat az orosz olaj- és gázszállításoktól. Valóban egyébként Európa nyugati fele, tehát például Spanyolország, Egyesült Királyság, Franciaország, ezeknek sokkal könnyebb dolguk van, mint mondjuk Közép-Kelet-Európának, tehát Németországnak és a tőle keletebbre fekvő Európai Uniós tagállamoknak. Én egyébként a 2027-et nagyon ambiciózusnak tartom. Azt gondolom, hogy ez kis eséllyel valósulhat meg, tehát nem hiszek benne, hogy ez megvalósul. Én valószínűleg tartom inkább azt, hogy arra kellene törekednie az Európai Uniónak, hogy legyenek alternatív beszállítási lehetőségek, és csak kis lépésekben csökkentsék az orosz energiafüggés, illetve az Oroszországtól beszállított kőolaj és földgáz mennyiségét. Egyébként szerintem az sem biztos, hogy egy okos politikai cél, hogy teljesen lekapcsoljuk ezeket a szállításokat, mivel ez gyakorlatilag Oroszország szétesését okozhatja. Azt gondolom, hogy ez sem egy politikai cél.
Az idei évben várható egyébként az import a behozott orosz energiahordozók korlátozása, vagy idén még semmiféleképpen, mert én olyat is olvastam, hogy már ebben az évben 2/3-dal szeretnék csökkenteni az importált volument.
Hát szerintem ez nagy mértékben függ attól, hogy a politikai események, illetve maga a háború hogyan alakul Ukrajna és Oroszország között. Az látszik egyébként, hogy Oroszország gazdasági helyzete sokkal gyorsabban romlik, mint egyébként, amit szerintem maguk az oroszok, illetve a putyini vezetés gondolt az országról. Tehát Oroszország számára is egyfajta kényszer lesz előbb-utóbb, hogy valamit tegyen ezzel a háborús helyzettel. Ez előbb-utóbb egy egyensúlyhoz fog vezetni. Én azt gondolom, hogy nem lehet azért azt kizárnunk, hogy valami fajta korlátozások lesznek az Európai Unió részéről Oroszország felé, de az én alapvető várakozásom az az, hogy fenn fognak maradni ezek a beszállítói kapcsolatok. Ne felejtsük azt sem, hogy azért ezek nem egy új keletű dolgok. Tehát itt már a múlt század 20-as éveitől kezdve Oroszország nagy mennyiségben szállított kőolajat például Németországnak, sőt, tehát a náci Németország legnagyobb beszállítója volt. Tehát ez egy közel 100 éves energetikai kapcsolat, vagy például a 60-as évektől kezdve Oroszország, illetve a Szovjetunió rengeteg földgáz szállított Európának. Tehát azért ezeket a nagyon hosszú kapcsolatokat nem könnyű felrúgni, még akkor sem, hogyha egyébként Oroszország egy ilyen nem szép háborút indított Ukrajnával szemben.
Igen, meg szerintem az is nagyon érdekes kérdés, hogy nyilvánvalóan most az akut válaszok a szankciók, meg az orosz invázió elítélése, de mi lesz 2 év múlva, amikor már magunk mögött hagyjuk a háborút, akkor Oroszországnak hol lesz a szerepe a világkereskedelemben?
Hát így van, pontosan, tehát ezek nagyon nagy kérdések. Szerintem nagyon jó lenne, ha az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok vezetői leülnének, végiggondolnák tényleg ezt az egész kérdést, és közösen hoznának ki valami fajta választ erre. Azt láttam most, hogy azért az elmúlt 2 hétben a nagy felháborodás közepette sokszor jöttek olyan válaszok, amelyek nem voltak teljesen átgondolva. Tehát itt nagyon fontos az, hogy hogyan tudunk politizálni, és hogyan tudunk egységesen politizálni Oroszországgal szemben. És hát ez egy komoly átgondolást igényel, hiszen egy rossz lépéssel akár a mi, akár Oroszország helyzetet is nagy mértékben ronthatjuk. Még egyszer hangsúlyozom, ez egy nagyon régi energetikai kapcsolat, és egy nagyon természetes kapcsolat Európa és Oroszország között, hiszen Oroszország itt van mellettünk, és nagyon sok energiahordozóval rendelkezik.
Beszéljünk Magyarországról, hogyha energiaportfólió sokszínűsítésről van szó, akkor Magyarországnak milyen lehetőségei vannak itt nagyon rövid távon, és akkor beszéljünk először a földgázról.
Hát rövid távon nagyon kevés lehetőségünk van. Ugye Magyarországnak igazából a 75-80% az ellátásának Oroszországból érkezik. A fennmaradó 25%-nak egy része ugye hazai forrás, körülbelül egy 1,5 milliárd köbméternyi földgáz termelünk mi, illetve a Krüppi terminál, amin keresztül évi 1 milliárd köbméternyi földgáz jöhet az országba. Ugye ez adja ki a 25%-át ennek az éves 10 milliárd köbméteres fogyasztásnak. Egy 5 éves távon azért már több lehetőségünk lesz. Valószínűleg a déli gázfolyoson keresztül juthatunk többet gázhoz, keletről, tehát Románia felől is lehet többet gázbehozatal, ha elkészülnek a románok a Fekete-tengeri termeléssel, illetve hát én azt gondolom, hogy bővíteni kellene az LNG terminál kapacitását is Horvátországba, ezek jelentik a megoldást.
Az amerikaiakkal itt milyen lehet a magyar kormánynak a tárgyaló pozíciója? De feltételezem, hogy nem olyan erőteljes, mint az oroszokkal.
Hát természetesen igen, hiszen azért mi nem az elsődleges piaca vagyunk az amerikai LNG-nek, de cseppfolyós földgázt ezzel együtt ugye be lehet az Egyesült Államok felől hozni, különösen akkor, hogyha a Krüppi terminálnak a kapacitása bővül. Az Egyesült Államok fokozza most egyébként az LNG termelést, az idejében is 2 nagyobb terminál készül el, amely alkalmas arra, hogy cseppfolyósítsa a földgázt. Ezekből többet kapacitások jönnek, és ezek a többlet földgáz ez elérkezhet Magyarországra is.
És kőolaj tekintetében hogyan nézhet ki a diverzifikáció rövid távon?
Talán itt könnyebb dolgunk van, ugyanis a MOL rendszere, tehát a Dunai, illetve a Pozsonyi finomító, ez teljes mértékben ellátható a Barátság kőolaj vezeték, bocsánat, a Adria kőolaj vezeték felől, tehát a Barátság kőolaj vezetéket leválthatjuk. Ez lényegében azt jelenti, hogy itt be lehet szállítani másfajta kőolajat, és teljes mértékben ellátható ez a 2 finomító. Itt a kérdés az az, hogy milyen áron tud a MOL beszerezni, milyen minőséget, ez valószínűleg a MOL számára nem egy túl jó változás, hiszen a jelentős profitabilitása ezáltal sérülhet, viszont alternatívaként ez a lehetőség fennáll.
Nagyon szépen köszönöm. Itt a reggeli monitorban ma Pletcher Tamással, az Erste gáz és olajipari szakértőjével beszélgettünk. Szép napot, szia!
Köszönöm szépen.
Hamarosan reklámmal, utána pedig friss hírekkel jelentkezünk. 10:30-kor a reggeli monitorban. Tartsanak velünk!